Jó estét, Székelyföld! Mondhatnám, hogy nyugodalmas, szép estét, de nem emlékszem, mikor volt nyugodalmas az esténk. Az elmúlt hónapokban minden napra jutott valami váratlan esemény, tüntetés, árgus szemekkel figyeltük, hogy mit csinálnak az emberek Bukarestben, a hétvégén néztük, hogy mit csinálnak Budapesten, mit csinálnak Belgrádban. Tegnap este volt egy egészen váratlan tüntetés Budapesten, nem úgy, mint a hétvégi március 15-i ünnepségek. Elfogadott egy jogszabályt a magyar törvényhozás, amely jogszabály után tiltakozók vonultak az utcára, és magyar viszonyokhoz képest egészen heves jeleneteknek lehettek tanúi, akik a tévéképernyő előtt vagy az interneten követték, hogy mi zajlik. Mai vendégünk Lakner Zoltán politológus. Őt kértem meg arra, hogy segítsen érteni azt, hogy mi történik Budapesten, és már ott nagyon óvatosan fogalmaztam, hogy milyen jogszabályt fogadtak el tegnap, mert már ezzel kapcsolatban is kialakult ma egy heves vita a közösségi fórumokon, hogy ez kiket érint ez a törvénymódosítás, vagy jogszabály, és mi a következménye.
Szervusz Boróka, jó eszét kívánok! A gyülekezési törvény módosítására került sor. Egyébként ezt a jogszabályt alá is írta már a köztársasági elnök, ami talán egy újabb csavar ebben a történetben annyiból, hogy a gyülekezési jog, amely az egyik legfontosabb alkotmányos jog minden demokráciában, vagy magát demokráciaként definiáló országban, csak úgy volna korlátozható, hogyha előzőleg az alaptörvénybe beleírnák azt a klauzulát, ami ugyancsak vitákat vált ki, de legalább valamilyen vita alapot teremtene ahhoz, hogy a gyülekezési jogot mi módon lehessen korlátozni, és hát az országgyűlés egyelőre csak a törvénymódosítást fogadta el, az alaptörvénymódosítást még nem, tehát az, hogy az Alkotmánybíróság volt elnöke, aki most köztársasági elnök, mindenféle előzetes normakontroll nélkül ezt rögtön aláírta, ez újabb kérdéseket vet föl. Az egész biztos, hogy ez a jogszabály nagyon fontos most ebben a politikai helyzetben a kormánypártnak, és hát az államfő, hogy is mondjam, hát személyes vagy politikai autonómiájáról korábban is képet alkothattunk, ennek megfelelően járt el most is.
A vita erről szólt valóban, hogy ez általában érinti a gyülekezési jogot, vagy egyenesen az úgynevezett büszkeségnapi felvonulás betiltására, a Pride-ra vonatkozik, és volt egy nagyon heves jelenet már a törvény, a parlamentben is, a Momentum politikusai nagyon élesen tiltakoztak, füstgyertyákat gyújtottak, ez egészen szokatlan a magyar törvényhozásban, nem?
Reagálnék akkor először a reakciókra, és aztán valóban beszéljünk magáról a jogszabályról. Hát ilyen nem volt valóban, tehát füstgyertyák a parlament üléstermében, nyilván minden parlamentnek megvan a maga sajátságos története, tehát a 1912-es parlamentből sok minden izgalmasat el lehetne mondani, akkor volt olyan, hogy kivezettek képviselőket az ülésteremből, itt csak gondolom, ami komoly büntetés vár majd a képviselőkre, de egyébként az, hogy az ülésteremben hát úgymond nem konvencionális eszközökkel fejezik ki a véleményüket a képviselők. Ez szokatlan, de azért nem egyedülálló a magyar parlament közelmúltjának a történetében, sem 2018 végén, amikor az úgynevezett rabszolgatörvényt tárgyalt a munkatörvénykönyvének a munkavállalók számára kifejezetten hátrányos módosítását az országgyűlés, akkor ott volt pulpitusfoglalás és mindenféle egyéb az üléstermen belüli tiltakozás, és az a budapesti hídfoglalás, hát néhány órára a Margit hídnak, sok híd van Budapesten, a Margit hídnak a forgalma bénult meg, igazából a rendőrök zárták le, mert nem akarták, hogy a tüntetők foglalják el a hidat. A végeredményből adódóan aztán pár órára ugyanaz lett, persze. Ez sem teljesen szokatlan, egy adó törvény a vállalkozók számára, a vállalkozók egy köre számára hátrányos adótörvény módosítás elleni tiltakozásról 2022 nyarán volt már ilyen fajta tiltakozás, és azt hiszem azt megelőzően is voltak olyan tüntetések, amikor vagy a Nagykörű út valamelyik terén álltak meg a tüntetők, korábban egyetemista tüntetések is, még hát ez igen régen volt, 2012-ben, ha jól emlékszem, a hallgatói hálózat által kezdeményezett tüntetés a Lánchíd elfoglalásáig is eljutott. Ugye ez a hídfoglalás, ez vagy épületfoglalás, ami időről időre megtörténik, ez azért nem ugyanaz, mint ami mondjuk most éppen zajlik Szerbiában, hogy hónapokra az egyetemisták tulajdonképpen átveszik a kontrollt az egyetemi épületek felett, vagy most legutóbb olvastam az Újvidéki Városházának az épületét, foglalták el az egyébként békés állampolgárok, szóval ez nem így megy Budapesten, ezek rövid időre szóló, nagyon látványos akciók, és hát azt szoktuk gondolni, hogy Magyarországon a részvételi kultúra azért nem áll a helyzet magaslatán. Ennek van olyan szerencsés eleme is, hogy erőszakos tüntetések nem szoktak lenni Budapesten, ugyanakkor végig menni sem szoktak abban az értelemben a tiltakozások, hogy addig maradnak mondjuk az utcán a tiltakozók, legyen szó akár szakszervezeti tüntetésről, akár bármi egyébről, ameddig el nem fogadják a követeléseiket. Ez tehát a reakciók része. Hát a tartalmat illetően pedig nem nagyon van ezen mit szépíteni. A kormány úgy döntött, hogy tartalmi okból fogja egy meghatározott társadalmi csoportnak a gyülekezési joghoz való hozzáférését korlátozni, ami azonban bizonyos, hát tovagyűrűző hatással jár, részben azért, mert definiáljuk bárhogyan a melegeket, leszbikusokat, transzneműeket, hívhatjuk LMBTQ közösségnek is, szóval, hogy bármilyen meghökkentő is ez még ma is sokak számára, ezeknek az embereknek is van családjuk, vannak barátaik, vannak hozzátartozóik, tehát hogy ezekre a felvonulásokra egyáltalán nem csak ők szoktak kijárni, hanem nagyon sokan, akik szimpatizálnak személyesen velük, vagy az ügyükkel, illetve sokan olyanok is, akik, és ez a másik vonatkozás, ezt egyfajta emberjogi, szabadságjogi megközelítésből szemlélik, szerintem helyesen lehet ezt így szemlélni, és a gyülekezési jognak a korlátozása az ahhoz is vezethet, hogy hát ha ezt meg lehet tenni, akkor innentől kezdve nem kell különösebb jogi fantázia ahhoz, hogy másfajta klauzulák beiktatásával újabb csoportok gyülekezési jogát korlátozni lehessen, és a vitáknak egy része az valóban erről szól, hogy akkor most ez egy dominó hatást válthat ki, és azért utána utolsó mondatként hozzátenném azt, hogy Magyarországon annak van egy, hát nem mondanám, hogy tradíciója, de legalábbis van egy múltja az elmúlt másfél évtizedben, hogy az úgymond kisebbségi csoportokon kipróbált jogkorlátozások, azok hogyan válnak általános gyakorlattá. Egyetlen dolgot mondanék csak, a menekültügyi vagy migrációs, ugye a kormányzati szótárban válsághelyzet, ami 2015 óta áll fenn, az ugye eredetileg csak a Magyarország déli határára vonatkozó különféle egyébként egyre drasztikusabb intézkedéseket tartalmazott. Ehhez képest ma már Magyarországon 2025-ben, 10 évvel később azt mondhatjuk, hogy hát a veszélyhelyzeti körülmények között él az ország egy évtizede, illetve a Covid veszélyhelyzet óta, majd aztán a háborús veszélyhelyzet óta egy folyamatos veszélyhelyzetre alapozott, jogilag többé vagy kevésbé megalapozott, teljes körű rendeleti kormányzás zajlik. Tehát ami egyszer ki volt találva egy konkrét helyzetre, egy konkrét csoportra, az általános gyakorlattá nőtt, és azt hiszem, hogy ha valaki emiatt aggódik, hogy a gyülekezési törvény korlátozásából is, vagy a gyülekezési jog korlátozásából is adódhatnak ilyen gondok, akkor az nem puszta hát hisztéria, vagy pánik, vagy aggodalom, hanem ennek megalapozott forrásai vannak, ahol nem szól, és tényleg az utolsó mondatom itt, hogy az is benne van a jogszabályban, hogy tulajdonképpen megszorítás nélkül az egész esetleg mégis fölvonuló tüntetői körre lehet alkalmazni a rendőrség birtokában lévő arcfelismerő rendszert. Ennek alapján lehet kiküldeni az állampolgároknak a különböző büntetéseket. Ugye ezt az arcfelismerő rendszert, szabálysértési büntetéseket, ugye ezt az arcfelismerő rendszert a magyar állam eredetileg terrorveszély elhárítására állította üzembe. Ezt most békés tüntetőkre, akik lehet, hogy persze polgári engedetlenségből lesznek majd az utcán, ha valóban lesz mégis Pride, békés tüntetőkre, békés állampolgárokra alkalmazza majd a nyári hónapokban. Az persze egy más kérdés, hogy az a magyar állam, amely hát elég sok mindent nem tud elrendezni a szó valódi értelmében vett gyermekvédelmi rendszer tényleges finanszírozásától a közösségi közlekedés és a, nem tudom, a vasúti várók karbantartásán keresztül, vagy az üvegvisszaváltási rendszer megszervezéséig, az hogyan fog mondjuk 10 000 vagy 50 000 tüntetőt egyenként megbírságolni, de ez mondjuk egy technikai kérdés, tehát a magyar állam működő képességben e tekintetben bízhatnak azok, akik nem szeretnék ennek a jogszabálynak alávetni magukat, de ettől még az elvi problémák nagyon is fennállnak.
Zoltán, azt láttuk itt az elmúlt hónapokban Romániában, hogy a hatalomra törő szélső jobb nagyon szisztematikusan épít fel bizonyos témákat, a magyar ellenességet, a szexuális kisebbségekkel kapcsolatos hamis híreket, híreszteléseket, félelemkeltést. Tehát, hogy így van egy ilyen organikus építkezés, ez az ő arcélük, erről ismerszik meg, és mindazok, akik féltik az unokájukat, vagy a gyerekeiket, azok elkezdtek velük szimpatizálni, így történhetett meg. Teljesen meglepő módon, hogy székelyföldi magyar támogatói is lettek. A magyar ellenes szélső jobboldali román erőknek ezt sokáig fogjuk feldolgozni.
Igen.
Nagyon fontos elmondani egyébként a Pesti Pride-dal kapcsolatban, hogy ezzel kapcsolatban is pont ugyanolyan rémhírek terjengenek, mint amilyeneket terjesztett a román szélső jobb. Ez tényleg egy békés felvonulás, családokkal, barátságos, tehát nem nincs olyan rendbontás ezeken, ami indokolná a bármiféle hatósági fellépést. De az érdekes számomra az, és lehet, hogy nem pontosan követem a magyar politikai folyamatokat, hogy ellentétben azzal, ahogy mondjuk a Călin Georgescu, vagy a többi román szélsőséges politikus építette a maga politikai kínálatát, ez a Pride betiltásán hirtelen jött elő Magyarországon. Sose volt egy toleráns kormányzat ebből a szempontból a Fidesz kormány, de most ez az ügy, ez engem nagyon meglepett, és az is, ahogy a törvénykezés gyorsasága zajlik, vagy zajlott, mert már lezárult gyakorlatilag. Ez miért van?
Ez egy nagyon jó felvetés, bár azért persze ennek is vannak előzményei. Ezt egyszer, ha valaki, nagyon sokféleképpen meg lehet írni az elmúlt 15 év magyarországi történetét, egyszer valaki talán annak is nekiállhat, hogy hogyan lehet megírni ezeknek a témáknak a ciklusait. Mert ugye ez egy ilyen rohamozó jelleggel működő kormányzat, tehát ha kinéz magának egy területet, akkor megpróbálja ott azt a rendezést minél nagyobb erővel és minél nagyobb tempóban átvinni, ami számára elérendőnek tűnik, és aztán lehet, hogy ott egy ideig nem történik semmi, és aztán egyszer csak tovább lép. Nagyon nehezen átláthatóak a döntéshozatali folyamatok. Igazából sokszor azt sem lehet tudni, hogy hol íródnak a jogszabályok a minisztériumokban, vagy jól fizetett ügyvédi irodákban dolgozó szakértők szállítanak be. Szóval nagyon sok mindent nem tudunk, és éppen ezért tűnik úgy, hogy váratlan sokszor az, hogy mi miatt kerül elő egy téma. Az előzményhez itt azért hozzátartozik, hogy itt 2021-ben volt egy olyan törvénykezés, 21 nyarán, ami tulajdonképpen a gyermekvédelem kifejezésnek így a politikai elfoglalását jelentette. Ennek az volt a jelentés tartalma, hogy megtiltották nem csak úgymond a meleg propagandát, jelentsen ez bármit, hanem a meleg propagandához sorolták azt is, hogyha valaki a homoszexualitást megjeleníti. Hát ez innentől kezdve egy gumiszabály, és igazából azt hiszem ezen alapszik ez az egész mostani törvénykezési kezdeményezés, és nagyjából ez fog majd bekerülni az alaptörvénybe is. Ez szerintem elég messzire vezető, mert ez egyébként azt is jelenti, hogy tulajdonképpen a bármiféle nem heteroszexuális magatartás innentől kezdve értékelhető úgy, hogy az a az a homoszexualitás megjelenítése. Tehát ad abszurdum, itt egy olyanokról beszélnek Magyarországon jogászok, hogyha mondjuk egy kormánypárti tüntetésen két férfi vagy két nő megfogja egymás kezét, vagy nehogy Isten megpuszilják egymást, akkor ők tulajdonképpen már megjelenítik a homoszexualitást, és még akár a... akár egy kormánypárti rendezvény is betiltható ennek alapján. Ez nyilván extremitás és abszurditás, de hát körülbelül ezekben az extremitásokban és abszurditásokban élünk. Egy szó mint száz, ennek 4 év óta van egy előképe. A másik érdekes dolog, és ez valóban kapcsolódik a téma váratlansághoz, és lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, első hallásra az a helyzet, hogy az ismert közvélemény kutatások szerint, amelyek az elmúlt néhány évben készültek, az a helyzet, hogy a magyar társadalom a kormány elvárásaihoz képest egyáltalán nem utálja annyira a melegeket. Tulajdonképpen azt látjuk ezekből a számokból, hogy egészen elfogadó a magyar társadalom, annak ellenére, hogy zajlik folyamatosan a szavak szintjén a kormánypárti publicisták fizetett véleményvezéreknek a szintjén folyamatosan zajlik a propaganda, hanem is terjesztenek be nap mint nap ilyen törvényeket. És ez volt már annak is az oka, hogy 2022-ben, amikor a választással, országgyűlési választással összekötve egy ilyen LMBTQ témájú népszavazást is generált a kormány, akkor az a transz emberekre irányult. Azt gondolom, úgy találták, hogy a nem váltás, a nemek közötti határok kérdése az egy sokkal aggasztóbb téma, vagy sokkal ismeretlenebb és emiatt megérthetetlenebb téma első ránézésre nagyon sokak számára. Tehát, hogy melegek ellen már igazából nem nagyon volt érdemes uszítani, mert nem volt ennek olyan széleskörű táptalaja, mint amit a kormány remélt volna. És most is az a helyzet szerintem, hogy ugye nem, és ugye ez egy ilyen nagyon kifacsart gondolkodás, hogy nem a melegekről van szó, nem a ötleteket végképp nem szeretnék adni, nem a bejegyzett élettársi kapcsolat visszavonásáról beszélnek, hanem a Pride, a felvonulás a célpont, ami egy vitákat kiváltó esemény, aminek egyébként, illetve amiben egyébként szerintem nagyon komoly média felelősség is van, ugye ilyenkor mindig az extrémebb jeleneteket, vagy kosztümöket szokták fényképezni, tehát aki már jár Pride-nak a közelében, az pontosan tudja, hogy egyrészt ezeknek a kosztümöknek a legtöbbször az a magyarázata, hogy ez egy karnevál, ez egy fesztivál, tehát a riói karneválon sem a hétköznapi ruhájukban szoktak a táncosok táncolni. De
és a Debreceni Virág karneválon is lehet igazán különleges dolgokat.
És ott sem, szóval persze, hát szóval most arról nem beszélve, hogy időnként az ellentüntetők érdekesebb szetteket vesznek magukra, mint maguk a vonulók, de nem is ezt akarom mondani, hanem hogy valójában a Pride-on hétköznapi embereknek öltözve vonulnak fel, a vonulás is leginkább sétálást jelent egyébként, 98%-a a közönség belülük áll, még egyszer mondom, érintettekből, melegekből, nem melegekből, a fiúk, lányok, szüleiből, testvéreiből, barátaiból, nogdacú gyerekeiből álló közönség a legnagyobb békességben vonul fel. Sokáig kordonok között lehetett ezt megtenni, mert 2008-ban és 2009-ben erőszakos támadás érte szélső jobboldali tüntetők részéről, és hát a rendőrség által akkor meg nem fékezett tüntetők részéről borzalmas kődobálás, betondarabdobálás zajlott le, és utána azt hiszem 10 évig talán kordonok között vonult a Pride, és nem azért, mert a Pride-olók voltak azok, akik megpróbálták szétverni a várost, hanem a Pride ürügyén a szélső jobb oldal intézett ellenük folyamatosan támadás. Szóval, hogy a Pride a célpont, mert az megosztóbb, mint maguk a melegek. És a harmadik dolog pedig az, hogy hát van egy speciális politikai helyzet most Magyarországon, mármint amennyiben speciálisnak tekinthető az, hogy van egy olyan ellenzéki párt, amelynek a támogatottsága versenyképes a Fideszével, és ez egy magát, pontosabban ennek a vezetője, egy magát jobboldaliként definiáló politikus, aki kifejezetten olyan társadalmi csoportok szimpátiáját próbálja maga felé fordítani. Én azt gondolom, elég pontosan látja, hogy kikre van szüksége, amelyek közül több olyan is van, amelyben hát egy konzervatív, jobboldali többség van. A Magyar Péternek hiánya van a női szavazók rokon szemvét illetően, talán ők nem jellemezhetők általános vagy túlnyomó konzervativizmussal, De,
ez érdekes, szabadatok... mindig azt szokták mondani, hogy hát a nők, a középkorú nők futtatták fel.
Hát, de minden közönkutatás férfi többletet mutat, a Tisza párt támogatottságában. Hozzáteszem, nemrég hallgattam Szabó Andrea, a politológus, szociológus kiváló kollégámat, és ő azt mondta el, hogy ő a 2021-es adatokat visszakeresve azt találta, hogy egyébként nagyjából ugyanez volt a nemi összetétele az akkori közös listás ellenzéknek, mint most Magyar Péterének. De nem is ezt akarom mondani, hanem hogy az idősek azok, akik nagy tömegben, nagy arányban, mondom inkább így, a Fidesz támogatói, az ő körükben a konzervatív meggyőződés az nagyobb léptéket ölt, tehát hogyha Magyar Péter ide be akar menni ebbe a szavazói körbe, akkor talán még annál is konzervatívabbnak kell némiképp mutatkoznia, mint amilyen, illetve Magyar Péter pártja már a 24 júniusi Magyarország dupla választáson, egyszer volt önkormányzat és EP választás, a középvárosi középrétegeknél kezdte el föltörni a korábbi Fidesz szavazótábort, és azt gondolom, hogy itt megint csak az a megfontolás, politikai megfontolás játszik szerepet, hogy... hogy valószínűleg nem ők a Pride fő közönsége, és tulajdonképpen itt a Fidesznek a törekvése arra irányul, hogy Magyar Pétert egy ilyen klasszikus, konzervatív, liberális, progresszív, konzervatív skálába próbálja betolni, állásfoglalásra kényszeríteni, és azt próbálja elérni, hogy valami olyan dolgot csináljon Magyar Péter. Emlékeztetnek például egy 2020-as lengyel választási kampányra, ahol egyébként ugyanaz volt az ellenzéki elnökjelölt, aki most is elindul majd a mostani kormánypártnak a jelöltjeként, és ott egy kifejezetten LMBTQ ellenes hisztéria hozta föl Andrzej Dudának a kampányát, és vezetett el az újraválasztáshoz. Én nem tudom, hogy tanulmányozzák-e Magyarországon ezt a mintát, de mindesetre van ennek egy olyan előképe, hogy ha ott például egy varsói liberális polgármester beleáll abba, amiben ő tényleg hisz, és ez egy nagyon messzire vezető kérdés a politikában, hogy ugye meddig mész el a saját elveid fölvállalásában, és politizálsz-e igazán, ha nem vállalod-e föl az elveidet, de minden esetre ott ahhoz vezetett az LMBTQ programpontoknak a nyílt felvállalása. Egyébként olyan dolgok voltak azok között, hogy mondjuk az otthonról elkelgetett transz meg meleg fiataloknak legyen mondjuk szociális ellátásuk, szóval ilyen társadalmi veszélyességű dolgokat tartalmaztak az akkori lengyel elnök jelölt programpontjai, de pusztán az, hogy volt LMBTQ programja, ez egy olyan mozgósítási töbletet jelentett a lengyel kormánypártnak, ugye a Kaczynski-féle kormánypárt számára, ami nagy szerepet játszott a választás átbillentésében. Szóval, hogy a Fidesz ilyen helyzeteket próbál előállítani, és azt hiszem ezért rángatta elő ezt a témát, és hát nem okozott gondot oda dobni most éppenséggel az LMBTQ közösségnek, társadalmi kisebbségnek a jól létét vagy biztonság érzetét ahhoz, hogy ezt a választási küzdelmet ezen a terepen is vívni próbálja.
De azért az a mondat, ahogy az évértékelő beszédében így kinézett a közönségére, és azt mondta, hogy nem lesz Pride. Most mondja meg, hogy nem lesz. Aztán az, ahogy most a március 15-én Poloskának nevezte a politikai ellenfeleit, ezek annyi agressziót tartalmaznak, én legalábbis valami teljesen újszerű dolgot érzékelek itt.
Mi ezt úgy szoktuk mondani, vagy hát mi, szóval, hogy azok a kollégák, szakmai barátok, akikkel erről hát nagyon hosszú évek óta beszélgetünk, hogy van egy alap logikája a rendszernek, és vannak ilyen szintlépési pillanatok. És amiben most vagyunk, az nyilván egy szintlépési pillanat, nagyon erős összefüggésben Donald Trump megérkezésével. Én azt gondolom, hogy a magyar miniszterelnök most két dolgot érzékel. Az egyik az, hogy valóban van kihívás, és a kihívásra azzal tud reagálni, amire amúgy mindenre reagál, hogy még inkább mélyíteni a társadalmon belüli árkokat, még inkább kifeszíteni az ellentéteket, olyan témákat találni, amely témákban úgy lehet árkot húzni, hogy nála marad a társadalomnak a nagyobb, vagy legalábbis a nagyobb mozgósítható része, a saját táborát megpróbálja homogenizálni és megmozgatni, a másik részét a társadalomnak pedig egyrészt bűnbaknak beállítani, másrészt Hát megfélemlíteni, hát nem, nehezen lehet ezt a, én nem is szívesen ismétlem meg ezeket a szavakat, amelyek március 15-én elhangzottak, tehát azokat a fenyegetéseket elmondani, amelyeknek a következtében kétszer is vagy háromszor is meggondolják a kormánykritikus emberek, hogy akarnak-e egyáltalán politizálni. És hát a másik dolog az, hogy Trump érkezésével azért lehet látni, hogy a mondjuk milyen súlyos helyzetbe kerülnek például azok az amerikai kongresszus által 75 éve finanszírozott média felületek, amelyek a demokrácia hangját képviselték világszerte. Orbán most azt érzi, hogy tulajdonképpen egy ilyen demokratikus felettesén, vagy a liberális demokrácia felettesénje az megszűnőben van, és sokkal inkább kitágultak azok a politikai határok, a mozgás terének a határai, mint bármikor korábban, egyszerűen többet megtehet, mint eddig bármikor.
Ha én jól értelmezem az eddig napvilágra látott felméréseket és a visszajelzéseket, ezek a egyre határozottabb vagy agresszív megnyilatkozások nem a Orbán Viktor népszerűségét, vagy ezeknek a témáknak a népszerűségét segíti. A meleg közösség, ezt már említettük, de ez konkrétan mérhetően látszik, hogy mióta direkté váltak a támadások, logikus módon, mert ilyen természetű az ember, ha valakit mellette ütnek, vagy bántanak, akkor a védelmére kell, megnőtt a támogatottsága a szexuális kisebbségeknek. És a március 15-i beszéd után pedig azt lehetett látni, ami nem volt egy klasszikus március 15-i beszéd, ami a nemzet egységéről, a pillanat ünnepiségéről, méltóságáról szól általában. Most meg egy hadüzenetet hallottak a nemzet tagjai között, vagy a nemzet tagjai ellen. Szóval, hogy ez a saját hívei között sem okozott osztatlan elismerést, vagy nagyon sokan reagáltak távolságtartással, elutasítással, értetlenséggel. És én azt hiszem, hogy a beszéd utáni napon való magyarázkodása a miniszterelnöknek a saját Facebook oldalán az is arról árulkodott, hogy rájött, hogy itt valami kommunikációs hibát követett el. Jól láttam én, hogy itt a bumeráng visszacsapott? Vagy visszacsap?
Én ebben azért vagyok nagyon óvatos, mert persze azért 15 éve ebben a rendszerben élünk, tehát hogy elég sok ilyen helyzeten fölül kerekedett a kormány oldal és személyesen Orbán Viktor, de mondjuk ebben a konkrét esetben akkor mégiscsak kimondom ezt a poloskát. Ugye a poloskázás kapcsán azt láthattuk, hogy miután ez a beszéd elhangzott, rövid videókban a közösségi médiákban el is kezdték tolni ezt a beszéd részletet.
Már a propaganda médiáról beszélünk.
Így van, sőt, hát igen, a propaganda médiát és fideszes politikusok oldalán is zajlott. Ez nem készítettem jegyzetet, tehát most nem merek neveket mondani, nem akarok tévedni, de több fideszes politikus oldalán is ez megjelent. És akkor egyszer csak eltűnt, és megjelent Kocsis Máténak ez a magyarázkodása, hogy de ők csak Magyar Péterre gondoltak, és nem mindenki másra. Egy azt a szövegkörnyezetből teljesen egyértelműen kiderül, hogy a poloskázást egy eleve többes számban hangzik el, és követi egy felsorolás, hogy ez kikre vonatkozik, másrészt hát szerintem az sem lenne önmagában túlságosan jó, hogyha...
Ha egy emberre vonatkozna.
Így van, aki mögött ott áll x százezer, x millió választó polgár, egy milliónál biztos, hogy több, annál másfél milliónál is jóval több, szóval ez sem volna rendben. Majd aztán, ami engem igazán meglepett, megmondom őszintén, hogy még Orbán Viktor is magyarázatot fűzött ahhoz, egy újabb nappal később, ugyanezt elmondva, ez hát nem tudom, talán fordítva nézték az ilyen válságkezelési kézikönyveket, mert azoknak rögtön az elején ott van, hogy ne eszkaláld a válságot. Most nem akarom én ezt egy ilyen nagy kommunikációs krízissé fölfújni, de mindesetre számomra meghökkentő volt, hogy nem hagyták a levegőben, hogy ez lecsengjen, értse mindenki, hogy akarja, hanem ezt igyekeztek visszaszívni. Úgy tűnik, hogy a biztonság érzettel a stabilitás üzenetével valahogy ez nem fér össze. Tehát összevész ez a fajta feszültségkeltés, és lehet, hogy ez beválik a híveknél, csak most éppen az a helyzet, hogy van egy olyan köztes, nem ideológiai értelemben köztes, hanem inkább a középrétegsége, az anyagi, a most már 3 éve fennálló inflációs válság közepette anyagilag érintett és köztes helyzetben lévő, tehát nem szegény, de azért a lecsúsztástól félő társadalmi csoport, amelyik egyébként a morális válságot és a kegyelmi botrányt is egy sokként élte meg. Szóval, hogy ez a réteg, ez köszöni szépen, ezt nem szeretné. Ő azt szeretné, hogyha valamiféle nyugalom visszaállna az országban, és már nem magától értetődő módon Orbán Viktortól várja ennek a nyugalomnak a szolgáltatását. Én nem tudom nagyon mással magyarázni ennek a poloskázásnak ezt a gyors
lekeverését.
Visszaszívált kísérletét, aminek most a tanúi vagyunk. Amit mondtál még, hogy növeli a szolidaritást a mondjuk a meleg közösség elleni támadás. Én sajnos nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ez így függ össze. Szóval én egy kicsit szkeptikus vagyok az általam ismert attitűdvizsgálatok alapján azzal kapcsolatosan, hogy mekkora a tevőleges szolidaritás a magyar társadalomban, de az mondjuk látszódik, hogy pusztán attól, hogy mégiscsak van valamiféle változás abban, én tulajdonképpen a legnagyobb jelentőséget annak tulajdonítom, hogy valószínűleg egyre több embernek van meleg ismerőse. Ami nem azért van, mert több a meleg, mert annyian nézték a Pride-ot, hanem azért, mert hogy személyes közegekben egyre többen érzik azt, hogy elmondhatják ezt az életükhöz tartozó, az identitásukat meghatározó, a hétköznapjai alapját jelentő dolgot, hogy ők kihez vonzódnak, kivel élnek, kit szeretnek. Ez nem a szexuális élet kiteregetése, hanem ez a hétköznapi beszélgetésekben, hát szoktunk erről szólni egymással, hogy ki kivel él. És mivel egyre többen ismernek meg melegeket, ezért egyre többen veszik észre azt, hogy nekik is, hát nem tudom, két fülük van többnyire, és ugyanúgy a lábuk földig ér, és pontosan ugyanúgy jó vagy ugyanolyan rossz emberek, mint bárki mások. És ilyen módon egyre többen hát rájönnek arra, hogy ebben nincsen semmi különös, és ezzel szemben a propagandának van egy, persze egy másféle hatása, tehát aki nagyon utálja a melegeket, az nyilván egyre több gyúanyaggal képes találkozni, de akiben nincs alapvetően mély előítélet, az a hétköznapi tapasztalatait ilyen módon bedolgozza az életébe, és azt hiszem, hogy emiatt, persze ez egy szerintem pozitív eredmény, akármi is az oka, ennek révén vagyunk ma ott, hogy hiába zajlik ez a központi LMBTQ-ellenes propaganda, aminek szeretném hozzátenni, hogy az a legfájdalmasabb része az, hogy a melegeket, leszbikusokat, transz embereket a pedofiliával mossák össze, ami szerintem morálisan is fölháborító, és hát természetesen egy hazugság. És hogy ennek ellenére a melegeknek, meleg közösségnek, bár nem tudom, hogy pontosan a közösség szó ez ügyben mit jelent, de minden esetre a melegeknek és az LMBTQ más betűjéhez tartozó embereknek az elfogadottsága többnyire mégis nő. Szóval egyszerűen máshogy hatnak ezek a hétköznapi tanulási folyamatok, mint ahogyan a propaganda működik, amivel én egyáltalán nem szeretném a propagandát alábecsülni. Csak visszatérve a legelején mondottakhoz, nem véletlen, hogy amikor ezeket a morális pánikgomb nyomogatására épülő kampányokat szervezi a kormány, akkor már nem lehet, nem tudja frontálisan megtámadni a meleg közösséget, a társadalom érintett tagjait, hanem hát ilyen résztémákat kell keresnie, amelyekben még ez a felháborodás, vagy az aggodalom, vagy a félelem kiváltható.
Zárjuk a beszélgetésünket Lakner Zoltánnal azzal a kérdéssel, amit az erdélyi és a székelyföldi hallgatókat is okkal foglalkoztatja. Ugyanilyen gyűlöletkeltést látunk Romániában. Nagyon-nagyon, hát előttünk áll még az államelnöki kampány. Nagyon vágyik mindenki a szó valódi és igaz értelmében a békére, a társadalmi megbékélésre. Van-e esély Magyarországon erre, ebben a helyzetben? Van-e tanácsod akár a magyar országiaknak, akár itt az erdélyi hallgatóknak, hogy akkor, amikor korlátozzák a gyülekedési szabadságot, amikor ilyen nyilvános beszédek hangzanak el, akkor lehet-e valamit tenni azért, hogy stabilabb, biztonságosabb legyen az életünk, akár a politikai szereplők szintjén, akár a választók szintjén, akár a tüntetéseken résztvevők szintjén?
Hát nekem az elmúlt 15 évből az a tanulság szűrődik le, hogy egyetlen jogunk sincsen megvédve, ha nem állunk ki érte. Nincs olyan, hogy a hatalom vagy a hatalmat akarók azok egy napon jól laknak, és azt mondják, hogy köszönjük szépen, nekünk ennyi elég volt. Most már, ami nálad van, akár anyagi jószág, akár korábban megszerzett jog, azt, hogy én most már békén hagyom, mert már elégedett vagyok, ilyen nem létezik. Ezeknek a politikusoknak az a természetük, hogy mindig többet akarnak, és mindig megtalálják a legszebb jelszavakat a békétől a gyermekvédelemig, amelyeket többnyire a visszájukra fordítanak, teljesen kiforgatnak a jelentésükből, és arra hivatkozva egy amúgy nagyon sokokból teljesen jogosan instabil és nyugtalan társadalomnak olyan ígéreteket tudnak tenni, amelyeket aztán eszük ágában sincsen betartani Magyarországon. Az elmúlt 15 évnek hosszú története van abban, hogy hányféle ellenségkép ellen volt hergelve, uszítva, mobilizálva, udvariasabban szólva a magyar társadalom egy jelentős része. A másik tanulság meg persze nyilván az, hogy erről is időnként zajlik egy vita, hogy akkor, ha emberi jogokról beszélünk, akkor vajon ez nem csak valamilyen urbánus, liberális diskurzus, amit egymással folytatunk, miközben, és ugye ez az egész Orbán jelenségnek szerintem a legzavarbejtőbb és legtöbb vizsgálatot érdemlő része, hogy közben például Magyarországon mondjuk a teljfoglalkoztatás 2010 utáni létrehozásával valóban egy olyan jóléti ajánlatot tett a kormány, amely hát nagyon messze van egy jóléti államban értelmezendő jóléttől, és a közmunkabér is persze úgy kedvező, hogyha előzetesen leviszik a segélyezési küszöböt, ahogyan az megtörtént Magyarországon, de például az, hogy egyáltalán célként kitűzésre kerüljön a teljes foglalkoztatás 1990 és 2010 között, ez föl sem merült. Tehát, hogy vannak olyan mély szociális társadalmi problémák, amelyekre ezen közben választ kell adni. Én váltig azt gondolom, bárki ellen hajlandó vagyok megvédeni ezt az álláspontomat, hogy az emberi jogok, állampolgári jogok, szabadságjogok és az ezekről folytatott diskurzus egyáltalán nem üti a szociális helyzetről folytatott közbeszédet és az ezügyben megtehető lépéseket. Sőt, őszintén szóval én azt gondolom, Ferge Zsuzsa egyik késői tanítványaként azt gondolom, hogy hát ezek szervesen összekapcsolódnak. És egy olyan politikának van, azt hiszem, hogy valamiféle hatásossága, vagy lehet valamiféle hatásossága, amely egyszerre látja az állampolgári jogokért való küzdelmet, és a szociális helyzetek különbözőségét, és amely képes a szabadságért és az egyenlőségért egyidejűleg küzdeni.
35 éves évfordulója van a marosvásárhelyi és szatmárnémeti eseményeknek. Ha valahol tudják, hogy mennyire fontos a kisebbségi önvédelem, az emberi jogok, akkor ebben a térségben tudják, valószínűleg ezért is figyelik olyan árgus szemekkel, hogy mi folyik Bukarestben, és mi folyik Budapesten. Mai vendégünk Lakner Zoltán politológus volt, ő segített eligazodni az egyre ijesztőbb események között, de bízom benne, hogy ez a beszélgetés is segít egy kicsit érteni a dolgokat és békésebbé tenni. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál, várunk vissza hullámhosszainkra is, és ide Marosvásárhelyre is.
Köszönöm, hogy betegedhettünk.
Kedves hallgatóink, ez volt az Értsünk Szót. Én Parászka Boróka vagyok, a műsor szerkesztője és műsorvezetője. Lakner Zoltánnal búcsúzom, de előtte megköszönöm SMS-eiket. Megígérem, hogy válaszolunk rá a rádió honlapján. Ne felejtsék el, hogy az adás visszahallgatható podcast csatornánkon. Írjanak, jelezzenek vissza, és mindenképpen töltsenek el egy szép, nyugodalmas estét. Viszont hallásra!